Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A pedagógusok szakszervezete szerint a tanárok immár nem minősülnek közfeladatot ellátó személyeknek. A belügyminisztérium cáfol, és közleményükben azt írják, a pedagógusok ellen elkövetett bűncselekmények kiemelten büntetendők. Kalapos Mihály összefoglalója következik.
A pedagógusok szakszervezetének elnöke az Inforádiónak elmondta, hogy a köznevelési törvényből kivezették azt a paragrafust, amely alapján a tanárok közfeladatot ellátó személyeknek minősültek.
Ugye a 66. paragrafus második bekezdését január 1-től kivezették, és máshol nem találtunk erre vonatkozó szabályozást, tehát ez úgy tűnik számunkra, hogy kivezették. Én bízok benne, hogy ez egy jogalkotói baki, és nem szánt szándékkal követte ezt a kormány.
Totyik Tamás arról is beszélt, hogy miért fontos az, hogy a pedagógusok közfeladatot ellátó személyek legyenek.
A legfontosabb, ugye, hogy a társadalom számára fontos feladatot ellátó személyek különleges védelmet élvezenek. Hát a jelen állás szerint akkor a társadalom számára nem fontos feladatot ellátók a pedagógusok, és ugye a munkájuk ellátása során ugye akkor nem akadályoztathatók a pedagógusok. Ha közfeladatot ellátók lennének, most minden további nélkül akadályoztathatók, illetve benne van az is, hogy nagyobb védelmet élveznek a közfeladatot ellátók, illetve a büntethetőség tekintetében súlyosabb büntetés kap az, aki közfeladatot ellátó személyt bántalmazza, mintha sima állampolgár bántalmazna.
Totyik Tamás hozzátette, nem tart attól, hogy nőne a pedagógusok elleni bántalmazások száma. A belügyminisztérium közleményében azt írja, hogy attól, hogy január 1-től a köznevelési törvényből ideiglenesen kikerült egy bekezdés, a pedagógusok, mint e feladatokat ellátók nem vesztették el közfeladatot ellátó személy minőségüket. A köznevelési törvény és a büntető törvénykönyv közötti szabályozási koherencia január 1-jét követően is fennállt. A jogalkotó május 11-től úgy módosította a köznevelési törvényt, hogy a rendelkezés újra szó szerint szerepel a köznevelési törvény szabályai között.
A napokban egy 15 kérdésből álló kérdőívet kaptak a pedagógusok, amelyben az a kérdés is szerepel, hogy egy 5 fokozatú skálán mennyire képviselik a pedagógus szakszervezetek a tanárok érdekeit. A pedagógusok szakszervezete szerint a kérdőívek az oktatási hivataltól érkeztek. A hivatal ugyanakkor azt közölte, az oktatási kérdőív gondozója nem az oktatási hivatal, a hivatal csupán a kérdőív elérhetőségéről tájékoztatta az érintetteket. A kitöltő felületet sem az oktatási hivatal működteti, így az ott keletkező adatok, például a kitöltöttség kapcsán sem tud információkkal szolgálni. A pedagógusok szakszervezetének alelnökével, Gosztonyi Gáborral Kalapos Mihály beszélgetett.
Május 21-én kedden, tehát egy ilyen posztpünkösdi ajándékként a saját általuk megadott e-mail címükre kapták a kollégák. Tehát az egyik furcsaság, hogy nem a teljesen kézenfekvő Kréta rendszeren keresztül kapták most ezt a levelet, hanem a saját e-mail címükre. Június 14-én éjfélig van lehetőségük kitölteni a kollégáinknak ezt a kérdőívet. Itt elég szép határidőt kaptak, tehát nyoma sincs annak a sürgetésnek, amit mondjuk a szakszervezetek szoktak kapni a különböző jogszabályok véleményezésére, amire általában jó esetben egy hétvégét, ha kapunk.
Milyen kérdésekre kell, illetve kellene válaszolni?
Jó a kérdés, mert kell, tehát gyakorlatilag minden kérdés mögött ott van, hogy ez egy kötelező kérdés. Azon kívül, hogy az iskola OM azonosítóját kell bejelölni, illetve be kell jelölni, hogy első 4 év folyamban tanít, tehát alsó tagozatos tanítóról van szó, felső tagozatos általános iskolai tanárról, vagy középiskolai tanárról. Ez a két ilyen kvázi kalibráló adat. És utána vannak érdekes kérdések. A legszembetűnőbb az itt mindjárt a 8., hogy egy 5 fokus skálán mennyire képviselik a pedagógus szakszervezetek az ön érdekeit. Reméljük csak elírták, és alapvetően egyébként nem a szakszervezetre kérdeznek rá, mert ugyanis a szakszervezetek az egy-egy munkáltató alá tartozó munkavállalók önkéntes érdekérvényesítési csoportosulás a közössége, tehát ehhez semmi köze nincsen egyébként a munkáltatónak. Ellenben mondjuk itt meg lehetett volna kérdezni, hogy ön szerint az egyébként korporatív szervezetként felülről oktroyált módon létrehozott nemzeti pedagógus kar, aminek a törvény erejénél fogva kötelező mindenkinek a tagja lenni, tehát ez nem választható. Na ez a nemzeti pedagógus kar, ez mennyire képviseli a pedagógusok érdekeit. Megpróbáltunk utána nézni, még nézzük, vizsgáljuk, gyanítjuk, hogy a nemzeti pedagógus kar vezetői, tehát a megyei szint feletti vezetők jelentős része alapvetően valamilyen intézmény igazgatója. Aztán, ami még meglepő kérdés, az az utolsó kérdés, hogy tantestületen belül foglalkoznak-e közösségépítéssel, vagy ha szükségesnek tartja ezt a kollega, ezt se egészen értjük. Ami még érthetetlen, az az, amikor olyan dolgra kérdeznek rá, hogy jelente az alkoholfogyasztás, már a diákok alkoholfogyasztása problémát az intézményben, tapasztalnak-e intézményükben iskolai erőszakot és egyéb ilyen kérdéseket. Ugye ez azért érdekes kérdés, mert a jelenlegi hatályos jogszabályokban ugye a pedagógusnak megtiltották, hogy bármilyen dehonestáló negatív jelzővel nyilatkozzon az adott intézményről. Na de most, ha az intézményem OM azonosítóját meg kell adnom, és egyébként ezekre mondjuk a valóságot írom, hogy igen, előfordul sajnos az iskolai erőszak, és egyébként az alkoholfogyasztás mondjuk akár felső tagozatban, akár egy középiskolában már néha problémaként jelentkezhet, akkor itt most kit fognak és hogy fognak megbüntetni? Vagy ha a kormány kérdezi, akkor lehet nyilatkozni, ha egyébként a sajtó kérdezi, akkor nem lehet nyilatkozni? Tehát ez számunkra teljesen érthetetlen, és egyébként mind a három kérdés elfogadhatatlan. Ami normál kérdés, a szülőkkel való kapcsolattartásra kérdeznek rá, rákérdeznek, hogy szoktak-e házi feladatot adni, fontosnak tartja az adott kolléga a digitális eszközök és tartalmak megjelenítését a tanórán, mennyi időt tölt az adminisztrációval hetente, úgyhogy ilyen kérdésekre kell válaszolni. És van még egy érdekes, és ezt szó szerint idézem, a tanórán kívüli, de iskolai keretek között megvalósuló foglalkozások során mely területeket tartaná fontosnak a tanulók fejlődése szempontjából? Ugye ez azért érdekes, mert itt esetleg azt készítheti elő a hatalom, hogy a jövő tanévben, tehát idén 2024. szeptemberben induló, mindenki által rettegve, vegyes érzelmekkel várt teljesítményi értékelésnek, ugye van ilyen szempontja, hogy ott három önként vállalt ingyen túlmunkát kell a kollégáknak megjelölnie. Lehet, hogy ezt akarják itt ezzel előkészíteni, hogy milyen témákat tegyenek bele. Mi kíváncsiak vagyunk egyrészt, hogy hányan fogják kitölteni ezt a kérdőívet, hogyha esetleg a hatalom számára nem megfelelő a szám, akkor meghosszabbítják eddig a határidőt, hiszen ugye június 14-e az gyakorlatilag még nem a tanév vége, tehát akár tanév végéig, ugye június 21-ig, vagy június 30-áig meg lehet hosszabbítani a határidőt. Tette ezt már ugye a kormányzat. De érdekelődve várjuk mi is ennek a felmérésnek az adatait és az eredményeit.
Ezekre a kérdésekre kifejtős válaszokat lehet adni?
Jaj, nem, dehogy is nem. Ilyeneket lehet adni, hogy igen, nem, ötfokú skála teljesebb mértékben egyetértek, vagy megválaszolom, vagy egyáltalán nem. Tehát egyetlen egy darab kérdésre nem lehet saját véleményt írni a kollégáinknak. Hogy a kormányzatnak mi lehet a célja? Csak gyanítani tudjuk, ugye az előző két kérdőívet is a saját céljaik kvázi utólagos alátámasztására használták, tehát azt mondom, hogy lehet, hogy itt is ez, hogy a teljesítményértékeléshez akarnak ebből felhasználni elemeket. Nem tudjuk, tehát hogy annyira vegyesek a kérdések, hogy nem értjük, és még egyszer mondom, az teljesen felháborító, és kilóg ebből a kérdéssorból, hogy a szakszervezetekre kérdeznek, ráadásul oly módon, hogy egy ötfokú skálán a pedagógus szerint mennyire képviselik az ő érdekeit a szakszervezetek.
Ugye idén tovább tart a tanév, június 21-ig. Okozhat-e ez bármiféle nehézséget?
Igen, ezt már a pedagógusok szakszervezete egyébként az év tanév elején, szeptemberben is, sőt, hát amikor kicsit késve, de a tanévrendje kiderült ugye augusztus utolsó napjaiban, már akkor is jeleztük, hogy számunkra teljesen érthetetlen ez az egy hét plusz időpont kitolás. Két okból, egyrészt, mert teljesen külön választották a szakképzést így a közneveléstől, mert a szakképzésben kvázi a megszokott normál időben június közepén ér véget majd a tanév. A másik probléma pedig az időjárás. Ugye jelenleg bár a kormányzat néhány szereplője tagadja ezt a globális felmelegést, de hát mégiscsak tapasztaljuk évről évre, hogy egyre melegebb van. Azért június végén a légkondicionálóval nem rendelkező intézményekben, már pedig az intézmények 99,9%-a ilyen. Az esetleges mosdivatba jött konténer osztályokban lehet, hogy van légkondi, de a többiben nincsen. Ugye ezeknek egy nagy része ráadásul panelépület, tehát a hőszigetelésük sem túl jó. Félő, hogy azért itt a hőguta az fölütheti a fejét. Reméljük, hogy nem lesz semmi probléma. Ami érdekes még pluszba, ugye, hogy itt egy héttel később vannak a középszintű szóbeli érettségig. Nem tudjuk, hogy ez milyen kihatással lesz a felsőoktatási jelentkezésre. Ugye ez a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének a szakterülete, tehát nem néztük még meg, és ennek nem néztünk, tehát érdemes lenne utána nézni, hogy meghosszabbították-e esetleg egy héttel a jelentkezést a felsőoktatási intézményekbe, hiszen minimum egy héttel később kapják meg a gyerekek az érettségi eredményeit. Úgyhogy ezt is ilyen vegyes érzelmekkel várjuk. Értjük mi, hogy cserébe persze hosszabb lett a téli szünet és a tavaszi szünet is. Hát a téli szünetnek tudjuk az okát, ezzel is ugye spórolni akarnak itt a fűtésszámlán, ami szerintünk nem nagyon sikerült. Nyugodtan be lehetett volna fejezni szerintünk ezt a tanévet a normális időszakban, úgy is, hogy ezek a szünetek hosszabbak, mert hatékonyan egy normális 21. századi tantervvel egyébként simán végezni lehetne.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Nem csak az egyetemisták, de feltehetően már a középiskolások is használják tanulmányaikhoz a mesterséges intelligenciát, illetve a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézet igazgatója Setényi János szerint mindez a tanulók értékelését, számonkérését is átalakítja majd a jövőben. Varga Mónika összefoglalója.
A felsőoktatásban már általános, hogy a hallgatók mesterséges intelligenciával, például a ChatGPT-vel iratják meg beadandó dolgozataikat. De Setényi János, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének igazgatója szerint már a középfokú oktatásban is előfordulhat, hogy a diákok ilyen segítséghez folyamodnak.
Nagy reprezentatív országos kutatásokat nem láttam, de a tapasztalatok alapján a középfokon kérnek olyan esszédolgozatokat és elemzéseket, vagy komolyabb természettudományos levezetéseket, ahol már érdemes ilyenfajta dolgokat használni.
Setényi János szerint hiába használja egyre több diák a mesterséges intelligenciát, annak nem lesz hatása a képességeikre, ettől nem lesz rosszabb például az íráskészségük. A digitális eszközök és a mesterséges intelligencia ugyanakkor felnagyítja a diákok közti kulturális és hozzáállásbeli különbségeket, hangsúlyozza az oktatáskutató.
Nyilvánvalóan azok a diákok, akik egy percig nem akartak komolyan tanulni, és meg akarják úszni a házi feladatot, mindent ezzel iratnak meg, és azok a diákok pedig, akik komolyan dolgoznak, csak még hatékonyabban is, még elmélyültebben akarnak dolgozni, ők időt takarítanak meg alapmunkát, lapátolást. Valamit előállítanak, egy esszé szöveg alapot a ChatGPT segítségével, majd utána elkezdenek ezen dolgozni. Tehát szakirodalmat raknak hozzá, dúsítják ábrákkal, elemzésekkel, átírják az egészet.
Az oktatáskutató szerint a mesterséges intelligencia miatt a diákok számonkérése, értékelése is átalakul. Úgy gondolja, a tanárok a jövőben egyre inkább a komplexebb gondolkodást igénylő feladatok felé mozdulnak majd el.
Kaphat egy olyan feladat a hallgató, hogy írjon kötött formák szerint adott témára egy verset. Én magam hetente ellenőrzöm ezt. Ezek a gépek egyelőre verset nem tudnak írni, hogy egy gyermek ilyen nevetséges és naív szövegek ezek. Tehát magyarán a magasabb, komplexebb gondolkodási formák felé mozdul el a dolog.
Setényi János arra számít, hogy a technológia fejlődésével a mesterséges intelligencia a nyelvtanulást segítő vagy a matematikai gyakorló alkalmazásoknál is megjelenik. Ennek pedig számos pozitív hozadéka lesz, hiszen például a személyes igényekre, személyes tudásszintre szabott használatot is lehetővé teszi majd.
Bár településenként eltérő tendenciák figyelhetők meg, de már a községekben tapasztalható pedagógus hiányt közelíti a fővárosi oktatásban kialakult helyzet. A többi között ez derül ki a Hunren Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont a Közoktatás Indikátor Rendszere 2023 című kötetből. A teljes közoktatásban 1,5%-ról 2,5%-ra nőtt a szakemberhiány 2010 és 2022 között, mondja Varga Júlia, a Kutatóközpont tudományos tanácsadója, akivel Rozgonyi Ádám készített interjút.
A legnagyobb a betöltetlen pedagógusok álláshelye az óvodákban is, meg az általános iskolában, az állami fenntartású intézményekben. Tehát ott mondjuk az általános iskolákban már 6% körüli volt a 2022-es adat az utolsó, miközben az egyházi iskolákban csak 2% volt, és az alapítványi iskolákban is, tehát az egyéb fenntartó iskolákban is kb. 2%. Ugye nagyon nagy különbségek vannak megyék szerint, tehát ott Ógrád megyei óvodákban átlagosan 13% betöltetlen a pedagógus álláshelyet. Az óvodánkban és az általános iskolában is jóval 10%, 12% körül a betöltetlen álláshelyek aránya. Miközben vannak olyan megyék, amely Csongrád megy, akik gyakorlatilag alig van betöltetlen pedagógus álláshely. Tehát nagyon komoly területi különbségek vannak, és nagyon komoly területi különbségek vannak település típusok között is. És ott, ami nagyon figyelemre méltó, az az, hogy a kiindulásnak, hogy amit látunk, ez ami érdekes, az az, hogy a budapesti óvodákban, általános iskolában, és pontosabban az általános iskolákban nagyon erősen elkezdett nőni a pedagógus hiány, és már 2022-ben nagyon volt, tehát majdnem 8%, mint a, vagy megközelítette a községi arányokat, ami egy elég új fejlemény.
Ezzel együtt egyébként nőtt a nyugdíjas munkavállalók aránya is?
A nyugdíjas munkavállalók aránya is nőtt, tehát minden olyan mutató, minden olyan indikátor, amivel megpróbáljuk megragadni a pedagógus hiányt, az nőtt. A nyugdíjasoknál ugye ott azt látjuk, hogy ott is látunk egy erőteljes növekedést, tehát persze arányaiban ez egy sokkal kisebb növekedés, mint amit mondjuk a betöltetlen pedagógus álláshelyeknél láttunk, de hát azért ott is nagyon komolyan megnőtt ez az arány. Tehát a teljes közoktatásban, amiben most nem csak az óvoda, általános iskola, hanem a középfokú intézmények is beletartoznak, hát ott ilyen 1,5%-ról 2,5%-ra nőtt 2010 és 2022 között, de hogy megnézzük mondjuk programtípusok szerint és a fenntartók szerint ott óriási különbséget látunk, és amit látunk az az, hogy a legnagyobb arányban az egyházi és az egyéb intézményekben nőtt meg a nyugdíjas pedagógusok aránya, illetve hát a legutolsó évben 2022-ben az állami intézményekben is nagyon megnőtt az arány.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A mérnöki, a programozói és az orvosi pályát tartják legvonzóbbnak a tudományos technológiai szakok hallgatói egy felmérés szerint. A felmérésben több mint 200 alapképzésben résztvevő informatikai, műszaki, valamint természettudományi területen tanuló hallgató vett részt. A felmérés szerint a felsőoktatási képzés elvégzését követően a diákok csaknem fele, 49%-uk külföldi tulajdonú multinacionális vállalatnál, míg hazai nagyvállalatnál 44% látja a szakmai előmenetelét. A hazai kis- és középvállalkozásoknál a kérdőjévet kitöltők 39%-a helyezkedne el. A válaszadók több mint fele rövidebb vagy hosszabb ideig külföldön bővíteni ismereteit. A hallgatók leginkább Németországba, Ausztriába vágynak, de szívesen tanulnának Hollandiában, Angliában vagy az Amerikai Egyesült Államokban. A frissen végzett diplomások elsősorban álláshirdetéseket böngészve, másodszorban minden lehetséges csatornát, beleértve a hirdetéseket, bőrzéket, saját kapcsolatokat felhasználva, harmadsorban pedig ismerősi ajánlásokon keresztül keresnének munkát. A műszaki területen tanuló diákok körében leginkább a mérnöki és menedzseri tervezői pályák tűnnek az elhelyezkedés szempontjából reális foglalkozásoknak. Az informatikai terület hallgatói, programozói, szoftverfejlesztői állásokra készülnek, de az adat, a mesterséges intelligencia és a szakmához kapcsolódó üzleti foglalkozások is népszerűnek tűnnek számukra. A természettudományos hallgatók az orvosi és gyógyszeripari foglalkozásokat gyógyszerész, gyógyszerkutató jelölték meg, mint legvalószínűbb elhelyezkedési területeket. Ugyanakkor itt is látható, hogy a szakmához lazán kapcsolódó, például marketing foglalkozási körökben is gondolkoznak. Jól teljesít és egyre vonzóbb a megújult magyarországi szakképzés. Erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős államtitkára egy kaposvári fórumon. Hankó Balázs hangsúlyozta, a magyar diákok mind a tradicionális, mind a technikumhoz kapcsolódó képzések versenyében érmeket szereznek a szakmák Európa bajnokságán, tudásukat a megújult szakképzésnek köszönhetik. A magyarországi szakképzés a duális gyakorlat központú képzés eredményeként teljesít jól. A szakképzésben résztvevő diákok részben a szakképzési centrumban, részben az azokkal együttműködő gazdasági, ipari, piaci szereplőknél tanulnak, jelezte az államtitkár. Hankó Balázs a szakképzés növekvő népszerűsége kapcsán elmondta, az idei adatok szerint az általános iskola elvégzése után 10-ből 6 tanuló választotta a szakképzést, amely egyszerre biztosít szakmát, utána érettségit, majd továbbtanulási lehetőséget a megújult flexibilis versenyképes magyar felsőoktatásban. Az államtitkár célként fogalmazta meg 2030-ra, hogy 10-ből 7 továbbtanuló diák válassza a szakképzést, 10-ből 9 vegyen részt a duális képzésben. Az államtitkár szólt arról is, ahhoz, hogy a digitalizáció a szakképzésben is a mindennapok részévé váljon, immár 700 digitális tananyagot tettek elérhetővé, és a szakmai vizsgák meghatározó része is digitális alapon történik. Mindeközben a szakképzési centrumok számára pályázati lehetőség nyílik 23 milliárd forintos keretösszeggel, kifejezetten hátrányos helyzetben lévők szakmatanulásának elősegítésére és rugalmas tanulási utak kialakítására.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!